Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják, mai vendégem Nagy Dávid és Molnár Kálmán, akik a panamai ifjúsági világtalálkozón jártak nemrégen. Szeretettel köszöntelek a stúdióban benneteket.
Üdvözöljük mi is a hallgatókat.
Dávid, hogyan is kerültetek kapcsolatba az ifjúsági világtalálkozóval? Milyen múltbeli élményeid vannak, ami miatt most idén is elmentetek?
Magát az ifjúsági világtalálkozót 3-4 évente rendezik meg, hogyha jól tudom, és én voltam az előzőn is, amit Lengyelországban tartottak, és a végén szokták, van egy pápai mise, és a végén ki szokták hirdetni, hogy hol lesz a következő ifjúsági világtalálkozó, és amikor meghallottam, hogy Panamában lesz, én eldöntöttem, hogy el szeretnék menni mindenképpen. Úgyhogy így jött az ötlet.
Hogy Kálmánnal együtt mentetek, hogy kapcsolódtál be Kálmán ebbe a programba?
Ez egy elég gyors döntés volt, mert Dávid ugye kijárta az utat, hogy hogyan tudunk kijutni, és hát csak fölhívott, hogy van-e kedvem menni. Hát én mondtam, hogy nincs kedvem menni, mert azt gondoltam, hogy nyáron lesz megint, mint ahogy szokott is, de aztán kiderült, hogy télen lesz, meg elég kedvező áron ki tudunk menni, és akkor azt mondtam, hogy jogat, akkor menjünk.
Mit tudtál te világtalálkozóról ezelőtt?
Én még nem voltam ilyenen, de hát azért sok beszámolt hallottam. Hát tudtam, hogy egy nagy találkozó sok fiatallal, és akkor gondoltam, hogy megnézem én is.
A felekezeti hovatartozásotokat azért beszéljük meg, hiszen ezt a világtalálkozót most a Katolikus Sálom közösség szervezte. Ti hova tartoztok?
Mi is a katolikus közösség hasznos tagjai vagyunk.
Így van.
És akkor túlnyomó részében többségében ott is katolikus fiatalok voltak talán.
Igen, nagyjából.
Jó, akkor tisztázzuk azt még, hogy pontosan egy ilyen ifjúsági világtalálkozó miről szól, hogyan épül fel. Szerintem sok hallgatónak van a fogalmaiban ezzel kapcsolatban nem biztos, hogy megfelelő információ.
Hát alapvetően ez egy nagy élmény szokott lenni mindenkinek. Nem feltétlen csak a felekezeti hovatartozás megéléséről szól ez a dolog, hanem megismerhetjük a másik kultúrát, annak az adott országnak vagy világrésznek a kultúráját, ahova megyünk, megismerhetjük az ottani embereket, az ottani életszínvonalat, és beleláthatunk az ottani közösségek életébe is.
Jó, akkor kezdjük is el az utazás részéről, és utána természetesen a részletekre is kíváncsiak vagyunk. Hogyan is ment az kiutazás, mivel mentetek, és mennyi ideig tartott?
Mi Magyarországról ebben a szervezésben 40-en utaztunk, Budapestről indultunk, kora reggeli órákban és párizsi átszállással mentünk San Joséba. Párizsba várakoztunk egy pár órát, és akkor onnan volt egy 12 órás utunk San Joséig.
Itt volt az első állomás akkor a világtalálkozónak?
Igen, ugye Panamában volt a világtalálkozó, és mi előtte 4 napon keresztül Costa Ricán voltunk egy ilyen előtalálkozón.
Mi volt itt az előtalálkozónak a lényege?
Ott a helyi közösség fogadja a zarándokokat, mindenféle programokat szerveznek, ott is van szentmisék, meg helyi nevezetességeket nézünk, meg imádságok.
Egyféle ráhangolódás a világtalálkozóra.
És ezt a 4 napot hol töltöttétek már, mint szállással kapcsolatban?
Panamában is, illetve Costa Ricában is a családoknál töltöttük, voltak befogadó családok.
És ti milyen családhoz kerültetek? Ők mennyire voltak dominánsak, mennyire tudtátok megérteni egymást, mondjuk akár felekezetileg mennyire voltak ők erőteljesek, vagy hogy éreztétek ezt az időszakot náluk?
Hát a mi családunk az ugyanúgy beletartozott, az oszlopos tagja volt a közösségnek. Ami érdekes volt számomra, hogy milyen körülmények között élnek, ugyanis... Én amikor elsőre beléptem a házba, nem szoktam fintorogni, meg nem az a típus vagyok, de egy pillanatra meghűltem, hogy ajjaj, hova kerültünk, mert beléptem egy ilyen konténerházban, tipikus amerikai filmes konténerház, belül kosz volt, csótányok voltak, és egy nagyon kicsi helyen laktak, ők talán 7 a családban, és még befogadtak 3 zarándokot, velem együtt 3, és nagyon féltünk, hogy milyen lesz ott a helyünk, de a végére pont az ellenkezője sült ki a dologból is, és az volt a megdöbbentő számomra, hogy látszólag nincs semmiük, tehát semmi anyagi javuk szinte, mégis mindent megadtak, a szállást, tudtunk náluk fürödni, ételt is kaptunk, vásároltak is nekünk, hogyha kellett, akkor taxival hurcibáltattak minket, és ami a legmegdöbbentőbb volt, hogy egy ilyen betonos udvarszerűség volt ott kint a házuk előtt, és a kisgyerekek ott játszottak, és nem a telefonjukat nyomkodták, és sokkal boldogabbnak tűntek, mint a mai gyermekek többsége.
Hát azért ez azt hiszem, hogy nagyon meghatározó élmény lehetett, hogy te milyen családnál voltál, Kálmán, ezzel fogjuk folytatni, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Nagy Dáviddal és Molnár Kálmánnal a panamai ifjúsági világtalálkozó élményeiről, és ugye az első 4 nap ugye ráhangolódás Costa Ricán volt. Kálmán, te hova kerültél, milyen szállás jutott neked?
Én nekem egy elég jó szálláshelyre sikerült bejutnom. A környéken a legszebb ház az volt, ahol én laktam. Az ottani befogadott családomnak a családfője, miniszternek a segédjeként dolgozott, és hát nyilván ebből adódott a jobb lét. De mondjuk azért nálunk is voltak ilyen meglepőbb dolgok, mondjuk a tisztaság az nem annyira az erősségük. Vannak ilyen elromló dolgok, amit úgy furcsa módon nem csinálnak meg. Tehát, hogy van egy gyönyörű, ilyen gránitból készült mosdókagyló, de a csapasz csöpög és nem is folyik belőle a víz. De egyébként nagyon kedvesek, meg borzasztóan segítőkészek mindenben.
Hogyan tudtátok megérteni magatokat?
Nálunk vicces volt a dolog. Azt hiszem 4 lány volt, 4 gyermek, és próbáltunk velük kommunikálni. A végére már nekünk is ment a spanyol, már mint egy pár szót tudtunk mondani, illetve megérteni már lassan meg tudtuk érteni őket. Fordítót használtunk, angolul is próbáltunk kommunikálni, de nem nagyon értették. Akkor a lányok volt, hogy spanyolul beszéltek hozzánk, és mondtuk, hogy nem értjük. És ránk néztek, és elkezdték lassabban mesélni ugyanúgy spanyolul, és mondtuk, hogy akkor sem értjük, de bólogattunk és mosolyogtunk. Egyébként a fordítóval azért meg tudtuk érteni egymást, és egész jókat tudtunk beszélgetni.
Kálmán nálatok, hogy ment a kommunikáció?
Hát nálunk azért angolból valamivel jobb voltak, de igazából a egyik lányuk a családnál, ő viszonylag jól beszélt angolul, hát a többiek azok körülbelül semmit se. Még a családfő még úgy valamennyire kézzelába félig meddig angolal úgy tudtunk beszélgetni, de az is inkább az a mutogatós dolog volt.
Ez a négy nap milyen emlékeket hagyott bennetek? Costa Ricáról mi a véleményetek az ott élő emberekről, az életről, a hangulatról? Milyen benyomások születtek?
Mindenféleképpen szerintem egy pazar dolgot élhettünk át azzal, hogy ott lehettünk. Ami érdekes volt, hogy keresztútnak volt reklámozva, hogy teszünk majd egy keresztutat. Ebből az lett, hogy ők egy ilyen karneváli hangulatot varázsoltak oda hozzánk, minden csoport elé, akik az előtalálkozón részt vettek Costa Ricán, beállítottak egy ilyen dobos, rezes bandát, vagy én nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzam meg, és ők folyamatosan ez a pár óra alatt, amíg sétáltunk, végig ott játszottak előttünk, és igazi, fantasztikus latin-amerikai hangulatot varázsoltak nekünk. Jártunk vulkánnál is, vulkánon, különböző dolgokat láttunk, és szerintem fantasztikus élményekkel jöttünk haza.
Meg volt egy napunk, amikor egész nap a befogadó családunkkal voltunk. Ez mindenki különböző helyre ment. Mondjuk a mi családunk, minket a levitt az óceánpartra, és akkor ott voltunk egy napig.
Mi az őserdőn voltunk, az őserdőbe mentünk el, nagyon egy szerpentineken kanyarogtunk fölfelé, jött a családnak az ismerőse értünk, és kevésbé szabályos módon beültünk 16 személyes autóba, és kanyarogtunk végig a szerpentineken, lehúzott ablakkal, latin-amerikai zenével, úgyhogy a hangulat teljesen jó volt, lementünk mi is talán egy patakhoz vagy folyóhoz, mi abban a tiszta vízű forrásban fürödtünk.
Akkor a természeti szépségek azok fantasztikusak, igaz?
Hát így van, igen. Még amikor mentünk az óceánpartra, ott van egy magas híd, és alatta ott a krokodilok sütetik a hasukat. Azt is megmutatták, szerintem majdnem mindenkinek, aki arra járt.
Akkor ott nem szálltatok ki, gondolom.
Kiszálltunk, csak ugye fölöttük voltunk egy jó 20 méterrel.
Azért ez meredek, és ott szokott lenni baleset esetleg? Vagy ez egy ilyen látványosság, hogy ott vannak, vagy hogy emberek is bemennek hozzájuk?
Fölöttem, tehát megy az út, és a folyó fölött megy át a híd, és akkor úgy tudjuk látni a krokodilokat.
Sokan voltak?
Hát volt egy pár, igen. Kicsik is, nagyok is.
Az veszélyes, aki mozogva belsik közéjük, annak vége akkor is, hogyha nem éhesek. És Dávid, neked mi a véleményed a természetről, amit láttál? Azért az őserdő azért nem mindenkinek adatik meg, hogy megnézheti.
Igen, és pont ezt akartam mondani, hogy én nagyon természetbarát ember vagyok, és nagyon jól érzem magamat a természetben, úgyhogy egy fantasztikus élmény volt, és egy csodálatos dolog. Mi is átmentünk egyébként az ottani folyó, vagy folyam, vagy patak, vagy nem is tudom mi fölött, egy ilyen kis függő hídon, és ott felsétáltunk egy, hát ilyen parasztházszerűséghez, ahol kézműves termékeket is vásároltunk, úgyhogy maga a táj, meg a környék az valami leírhatatlan volt.
És ti találkoztatok egyébként a világtalálkozó ideje alatt, vagy így, hogy a családoknál voltatok, azért leginkább külön töltöttétek az időt?
Az időnk legnagyobb részét szerintem azért együtt töltöttük, mert a csoportnak együtt voltak programjai egész nap, csak reggel meg este voltunk a családoknál, kivéve azt az egy napot, amikor a családi napunk volt. Tehát nagy részt úgy együtt töltöttük az időnket, de kevesebbet kommunikáltunk ez idő alatt, mert sok időt töltöttünk azért a családokkal is.
Nagyon szépen köszönjük az infókat, folytatjuk Panamával. Tovább maradjanak velünk, kedves hallgatóink!
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést a Panamai Ifjúsági Világtalálkozóról Nagy Dáviddal és Molnár Kálmánnal. Panama város következik, oda utaztatok tovább. Milyen volt az út, és ott milyen családokhoz kerültetek?
Az utunk az elég érdekes volt, ugyanis hát ugye ott Közép-Amerikában nagyon jó idő van, nagyon-nagyon meleg, és a buszon pedig folyamatosan ment a légkondi. Ez azt jelenti, hogy a 20 órás buszutunk alatt folyamatosan a sofőr igen nagy teljesítményen járatta a légkondit, és a tévés emberkék, akik jöttek velünk, illetve a csoport többi tagja is takaróval, nagy kabátban, sapkában utazta végig az utat, mert annyira hideg volt a buszon.
Akkor a buszsofőr jól bírta ezt az óriási hőkülönbséget.
Hát igen, mi nem annyira, nem élveztük ezt a dolgot, de egyébként ott is nagyon szép tájakat láttunk, a határ az egy külön élmény volt nekünk, ugyanis ott eléggé szigorúan veszik az ellenőrzéseket, és...
Motozásos, kutatásos olyan?
Hát majdnem, igen. Leszállítottak minket a buszról, útlevelet kellett odaadni, új lenyomatokat kellett adnunk, utána kiválasztottak 10-10 bőröndöt talán, mondták, hogy ezeknek a gazdái szálljanak le, jöjjenek be egy helyiségbe, beküldtek minket abban a helyiségbe.
Akkor belekerültetek?
Így van. Sorba rakták a táskáinkat, minket tornasorba állítottak, drogkereső kutyákkal átszagoltatták az összes táskát, hál' Isten nem találtak semmit, és utána átraktuk egy ilyen fémdetektoros kapun, volt, akinek a táskáját átvizsgálták, volt, akiét nem. Úgyhogy az is egy nagy élmény volt, hogy egy ilyenen átestünk ott.
Kálmán, akkor te is bekerültél ebbe a 10 bőrönbe?
Én is benne voltam abban a pár emberben, igen. Mondjuk annyiban érdekes volt, hogy én pont a sor végén voltam, és a többiek már felrakták a bőröngyeiket arra átvilágítós szalagra. Mondjuk az miénk már pont nem fért fel az utolsó két embernek, és akkor mondták, hogy menjünk akkor vissza a buszhoz.
Akkor egy kicsit megúsztad. Milyen volt a megérkezés a fogadó családokhoz?
Nagyon meglepő volt látni, hogy hogyan fogadnak minket. Először az ottani befogadó plébániára érkezett meg a buszunk, és ott kitörő örömmel, mintha magát a pápát látták volna, úgy fogadtak minket, tapsoltak, örjöngtek, énekeltek nekünk.
Igen, sorba álltak végig a busztól a
templomba. Puszival, öleléssel fogadtak minket, mintha mi lennénk a legnagyobb emberek a földön. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fantasztikus élmény volt. Utána pedig részt vettünk egy szentmisén.
Itt mekkora tömeg volt, mert ugye mondtátok, hogy volt egy ilyen 4 napos előkészítő rész, de itt már mekkora ifjúsági tömeggel lehetett találkozni?
Itt magán ezen a befogadó plébánián, itt, hogyha jól emlékszem, románokkal voltunk egy helyen. Itt nem voltunk annyira sokan, egy 50-100 fős csoportról kell beszélnünk. A legnagyobb tömeg az a későbbi virrasztáson volt, és a pápai misén.
Milyen családokhoz érkeztetek meg, Kálmán?
Hát itt is nagyon nagy különbségek voltak a családok között. Mondjuk én egyedül mentem egy 87 éves nénihez. Azt gondolom, hogy még ugye a közepes életszínvonalon élt ez a néni, tehát nem volt igazából rossz se, meg jó se, de mondjuk meleg víz ebben a házban se volt. Tehát ott nagyon, nagyon ritka, hogy valahol legyen meleg víz a házban.
És a külső hőmérséklet milyen?
Tehát mondjuk a külső hőmérséklet az olyan, mint nálunk itt nyáron a hőségnapokon.
Hát akkor azért el lehet viselni, hogy hideg vízbe fürdik az ember. És milyen volt a néni? Aranyos volt közvetlen? Hát megértettétek egymást?
Mondjuk érdekes, hogy ő tudott angolul. Mondjuk kicsit furcsán beszélt az angol, de meg tudtuk érteni egymást nagyjából.
Dávid, te milyen családhoz kerültél itt Panamában?
Hát én itt pont az ellenkezőjéhez kerültem, mint Costa Rican, ami szintén egy nagyon nagy tapasztalás és élmény volt nekem. Itt teljesen más volt tényleg, tehát beléptem a házba egy ilyen nagy tolóajtón keresztül, egy gyönyörű, hatalmas terméskőből kirakott bárpult fogadott az előtérben, saját szobát kaptam, nem úgy, mint a Costa Rican a családnál, ahol a nappaliban aludtam, ami a bejárati ajtó, meg a minden volt egybe. Saját szobám volt, légkondival, ágyjal, gardrób szekrénnyel, akváriummal, mindennel. Hátul volt egy medence, úgyhogy itt tényleg egy sokkal jobb módú családhoz kerültem. És az volt a meglepő, hogy ők is ugyanakkora örömmel tudtak fogadni, mint a kosztarikai család, akinek semmilyen nem volt. Tehát valahogy ott van közöttük ez a légkör, ami hihetetlenné teszi az egészet.
Mekkora élmény számukra, hogy így befogadnak fiatalokat? Mert ahogy így meséltek róla, ez majd, hogy nem egy ünnep. Tehát ők ezt milyen szemlélettel nézik ezt a rendezvényt?
Mondjuk szerintem hatalmas szeretettel fogadtak minket, hogy hallgattuk itt a társainak is a beszámolóit, ott volt, aki azt mondta, hogy hát ilyen világsztároknak szóló szeretettel fogadtak minket. Jobban örültek annak, hogy mi oda mentünk, mint mi annak, hogy oda mehettünk.
Ez azért az hiszem ritkán történik az ember életében ilyen.
Igen, és ez volt az egyik meglepő ebben a dologban, hogy tényleg valami hatalmas örömmel fogadtak minket, és És majdnem, ahogy a Kálmán is mondta, majdnem jobban örültek ők annak, hogy mi mentünk, és hogy ők befogadhattak minket, és adhattak szállást, ételt nekünk, mint annak, hogy mi kijuthattunk oda Amerikába hozzájuk.
Hát innen fogjuk folytatni a beszélgetést, nagyon sok élményt elmondhatok már, de azért, hogy milyen események voltak, amikor már ott a vírasztásnál és egyre több fiatal összegyűlt, ezzel fogjuk folytatni, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
A panamai ifjúsági világtalálkozón ketten is részt vettek innen Kiskunhalasról, Nagy Dávid és Molnár Kálmán az ő élményeikkel folytatjuk a beszélgetést. Itt vagyunk Panama városban, megérkeztetek már a szállásadó családokhoz. Milyen programok voltak ez alatt az 5 nap alatt, amit itt töltöttetek?
Délelőttönként úgynevezett katekéziseken vettünk részt. Ezt a nagyváradi megyés püspök tartotta, ami érdekes volt, hogy felváltva beszélt románul és magyarul tökéletesen mind a kettőt, és úgy tartotta nekünk, ez igazából egy olyan keretet foglal magában, hogy van egy szentmise, illetve egy, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, egy ilyen tanítás, vagy példabeszéd, vagy prédikáció, amit ő tart.
Ez ilyen választott csoportoknak volt?
Tehát ez a saját plébániánkon, a befogadó plébániánkon, ennek a két csoportnak, a román és a magyar csoportnak volt tartva.
Neked milyen élmények maradtak meg ezekről a délelőttökről, Kálmán?
Itt is hatalmas szeretettel fogadtak minket. Még nagyon érdekes volt, hogy a püspök atya párhuzamosan próbálta fenntartani a román és a magyar ifjúság figyelmét, de ez nem sikerült is neki.
A délelőttök után milyen délutáni programok vártak benneteket?
Hát általában elmentünk város nézni. Volt egy buszunk, amivel tudtunk utazni, mivel egy külvárosi részben volt ez a szállásunk, onnan utaztunk be a belvárosba egy fél óra alatt. Megnéztünk több helyet is, ami egy nagyon fura élmény volt, inkább így mondanám. Az volt, hogy a busszal végigmentünk nem csak a felhőkarcolók között, hanem a nyomornegyedeknél is. És az volt a legszörnyűbb látni, hogy milyen körülmények között élnek, és hogy mekkora kontrasztok vannak. A nyomornegyed közvetlen a felhőkarcolók tövében volt. És ezek a nyomornegyedek nem olyanok, mint amiket esetleg Magyarországon képzelnének, Budapesten az emberek, vagy akárhol máshol, hanem ezek a tényleg igazi szegény, bedeszkázott ablakú nyomornegyedek, ahol élnek az emberek. Úgyhogy ez egy hatalmas dolog volt, hogy ezt megláthattuk, hogy igazából mi milyen szerencsések vagyunk azzal, hogy mi itthon tudunk élni és lakni. Tehát a buszon oda bementünk, megnéztük azt a városrészt, de ott nem szálltunk ki, hanem már egy jobb környéken sétáltunk körbe.
Te hogy emlékszel erre, Kálmán?
Hát igen, megnéztük a helyi nevezetességeket, a régebbi belvárost. Mondjuk ott bent a belvárosban is nagyon furcsa azt látni, hogy ott vannak a gyönyörűen felújított épületek, de közvetlenül mellette ott van egy olyan épület, aminek tényleg bedeszkázott ablaka van, teteje az alig van, és ilyen borzasztó szegény emberek laknak bent, de bent a belvárosba is.
És őnekik ez természetes? Mert ugye ez annyira rossz nekünk legalábbis ezt a kettősséget így megélni. Hozzászoktak? Nem változik ott a helyzet már évek óta?
Ez évek óta ilyen, és ez, hogyha lehet mondani, egyre rosszabb lesz ilyen módon, ugyanis kérdeztem én az egyik helyi lakost, hogy a felhőkarcolók, amik ott épültek, hogy mennyi ideje vannak, hogy mikor épültek, és a legtöbb felhőkarcolót egy ilyen 6-7 éven belülre titulálták.
Hát ez nagyon kevés.
És nem is egy-kettő van belőlük, hanem több 10.
Hát óriási ez a különbség. Mit tapasztaltatok, hogy érezték magukat a csoportok, akikkel ti kapcsolatban voltatok ezek alatt a napok alatt?
Hát itt nagyon nagy öröm és újongás szokott lenni. Itt igazából az utcákon is ordibálva, énekelve megyünk végig, és ezt mindenki élvezi, a helyi lakosok ugyanúgy tapsolnak velünk, hogyha a táncra perdülünk, ők is táncra perdülnek velünk, én nekem például volt olyan élményem, hogy szólt a zene, és én megtáncoltattam egy idős nénit ott, akit egyáltalán nem ismertem, egy helyi lakos volt. Szóval egymásnak szoktunk ordibálni, köszöngetni, integetni, egymással táncolni, próbálunk pár szót társalogni, mindenki próbált szelfizgetni a másik csoporttal, jaj, csak egy képet, jaj, hadd adjak valami kis ajándékot számotokra, úgyhogy fantasztikus élmény szokott lenni.
Mi magyarok viszonylag népszerűek voltunk, mert a csoportvezetőnk egy etelközi ruhában járkált az utcákat, és elég föltűnően néz ki is.
Sokan megkérdezték tőle, hogy tehát ti magyarok még a mai napig mindig ilyen ruhában járkáltok? Elrögtük magunkat, és mondtuk, hogy természetesen nem, de ilyen volt régen.
Óriási fesztivál hangulat volt tehát. Megyünk tovább még az élményekkel, hiszen a pápa is megérkezik ennek a világtalálkozónak az utolsó napjára, illetve hogy ott milyen élményekkel gazdagodtatok még, ez fog következni, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
A panamai ifjúsági világtalálkozó végéhez közeledünk, mármint ami az élménybeszámolót illeti, Nagy Dáviddal és Molnár Kármánnal beszélgetünk. Az utolsó napok közeletében van itt egy virasztás, amit még a beszélgetésünk elején említettél, Dávid. Itt van a legnagyobb tömeg, itt gyűlik össze mindenki. Ez hogy zajlik le?
Én elkezdeném az elején a napnak. Volt egy srác a csoportban, aki megismerkedett egy helyi lakossal, és kiderült a helyi lakos bácsiról, hogy neki magyar felesége van. Ő is tud magyarul, 2 évet tanult is még annó, most már nyugdíjas, de 2 évet még annó tanult Magyarországon, és szeretett volna magyarokat befogadni. Így végül felajánlotta nekünk, hogy elvisz minket egy városnéző túrára, a saját költségén, beültetett a kis autójába, elvitt az egyik, hát felhőkarcolónak mondanám én, mert elég magas ház volt, ott lakott ő, 5 emelet volt csak a parkolóház fölfelé, megmutatta, hát szerintem lakosztálynak nevezhető lakását. A feleségével is találkoztunk, magyarul beszélt egyébként végig a bácsi hozzánk, megmutatta a Panama csatornát, elvitt minket egy szigetre, amire egy nagyon széles autóút vezet át, beültünk egy ilyen jachtklubszerűségbe, meghívott minket egy innivalóra, meg egy valami rákcsálnivalót, vagyis ő rákcsálnivalónak nevezte, igazából rák volt benne, tintahalcsáp, meg mindenféle tengeri herkentyű, és nagyon, nagyon finom volt. Mi késve indultunk vissza ezzel a bácsival, tehát itt csak egy 7-8-an voltunk, késve indultunk vissza, és nem tudtunk volna már a csoporttal kiindulni a virasztásra, úgyhogy mi külön mentünk kifelé. Szerintem egy 2-3 órás késéssel jutottunk ki a virrasztásra, de még akkor is egy hatalmas embertömeg hömpölygött kifelé. Ugye itt a virrasztás helyszínén mindig egy ilyen nagyobb placot próbálnak meg kijelölni, és hát hallottunk több számot is, de ilyen 600 ezer és millió közötti fiatal van ilyenkor egyszerre egy helyen.
Ez óriási szám. Itt mi már beszélgettünk műsoron kívül arról, hogy eleve Panama város mekkora, hogy tud befogadni egy ekkora létszámú tömeget.
Igen, ez kérdés volt. Én úgy tudom, hogy ők már 3-4 éve erre a világtalálkozóra készültek, amióta megtudták, hogy náluk lesz. Külön metróhálózatot építettek ki, ami egyébként még nincsen befejezve, de direkt ennek a kedvéért kezdték el ezt fejleszteni, meg a városnak az infrastruktúráját, hogy ki tudják építeni az egész dolgot, és be tudják fogadni ezt a sok-sok fiatalt. Panama város nagyjából 1 és 2 millió közötti lakosság számú, és befogadtak nagyjából fele annyi embert még pluszba.
Akkor szinte mindenkinél volt valaki, majdnem, hogy úgy lehet mondani.
Hát szinte igen, lehet mondani.
Nézzük akkor a virrasztást. Mi történik ez alatt az időszak alatt, amikor egy ilyen nagy tömegű fiatalság összegyűlik?
Mondjuk a virrasztásra való oda jutás is egy érdekes dolog, mert hát körülbelül majdnem egy nap eltelik azzal, amíg föltöltődik ez a terület az emberekkel. Ami Dávidék megnézték Panamának a jobbik felét, addig miatt a tömegbe sorba álltunk, és próbáltuk elfoglalni a helyünket. Ez csak annyiból állt, hogy egész nap sétáltunk körülbelül, és mentünk a tömeggel, amíg oda jutottunk a saját helyünkre.
Ezért a tömegnek van szerintem egy pozitív, meg egy negatív része is. Jól is érzi benne magát az ember, meg picit lehet, hogy fél is. Neked milyen élményeid vannak, Kálmán?
Igazából nem mondanám, hogy rossz, meg az se, hogy jó, csak sok az ember, zaj van, nem tudom, nagyon meleg. Esetleg egy kis por is van a lábunk alatt, ami száll mindenfelé. Annyiban jó, hogy egy sok a jókedvű fiatal is. Tehát ott is ugyanúgy mennek ezek a kis táncikások, meg éneklések, meg a jókedvű vonulások is. Csak hát ugye meleg van, meg sok az ember is, meg zaj van. Én nekem nem a kedvenc dolgom ilyen helyen lenni.
Amikor elérkezik az este, azért már akkor talán hűvösebb van valamivel, vagy elviselhetőbb a meleg, mondhatnánk így. Hogy zajlik rá a virasztásnak az éjszakája?
Kiérünk, meg szokott érkezni a pápa a virrasztás előtt 1-1,5 órával, akkor ő ott a kis pápa mobiljával végig kocsikázik a kijelölt útvonalon, amerre neki lehet menni. Ott mindenki integet, újjon neki. Egyébként nekem nagy élményem volt, hogy egy nagyjából 10 méteres távolságból tudtam neki integetni, és mutatni, hogy hello, itt vagyok. Úgy szokott ez történni, hogy megérkezik, utána van egy kis köszöntő beszámoló rész, és van a virrasztásnak egy ilyen lelki része, egy ilyen szentségimádásszerűség, énekléssel, zenéléssel, imádsággal, az este pedig koncertekkel szokott telni.
Milyen alkatú ember a pápa, azért ilyen közelről, azért egészen másként lehet látni a mimikáját, tehát hogy úgy valóban minden igaz, hogy annyira emberközeli és annyira közel tud kerülni ahhoz a néphez, akinek képviseli mondjuk a mindenfajta érdekét?
Hát egy igazán őszinte és jókedvű embernek tűnik, aki tényleg egy emberközpontú, és pont azt beszéltük, hogy valószínűleg az miatt is szervezhette ide a világtalálkozót, hogy mi is meglássuk, hogy milyen részek is vannak a világon, és nem feltétlen csak a legjobbat kell látnunk mindig, hanem meglátni a rosszat, és oda menni, és segíteni a többieken.
Az ő szent miséje szokott lenni az ifjúsági világtalálkozónak az záró alkalma. Ez alatt miről beszélt? Mik voltak azok a fontos dolgok, amiket kiemelt a fiatalok számára?
Hát én egyet tudnék mondani, ami nagyon megmaradt bennem, az pedig azt mondta, hogy sokszor szokták azt mondani, hogy a fiataloké a jövő. Ő pedig azt emelte ki, hogy nem, a fiataloké nem a jövő, hanem a jelen. Mivel a jelenben élünk, és a jelenben kell cselekednünk az miatt, hogy a jövő utána szép legyen.
Ó, ez nagyon-nagyon komoly üzenet, úgy gondolom, hogy érdemes megfogadni. Mi az, ami, hogyha így visszatekintetek ezekre a napokra, élményként megmaradt? Hogyan tudjátok summázni ezt a jó néhány napot, amit ott töltöttetek?
Talán a fantasztikus vagy csodálatos szó, ami eszembe jut róla, mint ahogy már többször is mondtam, megtapasztaltuk a kevésbé jót és a jobb életszínvonalat is, de mindenképpen láttuk, hogy élnek mások, hogy milyen lehetőségeik vannak, és én azt gondolom, hogy így a találkozó végével rájöttem arra, hogy nagyjából mi is lenne fiatalként a feladatom, hogy talán egyedül egy kis részként szebbé tudjam tenni a világot, és hogy hálás legyek mindazért, amim nekem itthon van.
Hát igen, nagy élmény volt így sok fiatal együtt lenni, és megélni azt, hogy ott van akár az a több százezer ember együtt, és hogy vannak olyan pillanatok, amikor pápa is megkér minket, hogy csendesedjünk el, akkor az a több százezer ember olyan csöndben tud lenni, mintha ott se lennénk jóformán.
Ebben erő is van, én úgy gondolom, méghozzá nem is kevés. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, nagyon köszönjük az élményeket és a beszélgetést, és kívánom, hogyha lehet, akkor még a következő világtalálkozókra is jussatok el.
Köszönjük szépen, nagyon reméljük, hogy sikerül.
Nagy Dáviddal és Molnár Kálmánnal beszélgettünk a panamai ifjúsági világtalálkozó élményeiről. A riporter Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.